חיים של ישיבה הכל. Azok megváltó Istenünk, Te elküldted a Te fiadat és a Te igédet erre a földre, és nem azért küldted el, Uram, hogy most elteljen nekünk vasárnap délelőtt egy óra úgy, hogy elmondhassuk azt, hogy elmentünk az Isten tiszteletre, hanem azért bocsátottad ki a Te igédet a Te fiad által, hogy megszólítsál bennünket. És azzal az igénnyel érkeztünk most elé, hogy történjen meg ez a megszólítás. Szeretnénk, hogyha Te szólnál hozzánk, Uram, és szeretnénk, hogyha a Te szavad felrázna bennünket. Felrázna bennünket abból, Uram, amibe belesüllyedtünk, belemerültünk, de nem kellett volna. Szeretnénk, ha felrázna bennünket a bűnből, a figyelmetlenségből, a hanyagságból, a felelőtlenségből, és szeretnénk, hogyha a Te szavad megerősítene bennünket a hozzád tartozásban, a téged követésben, a bűn elleni küzdelemben, és a rólad való bizonyságtevésben. Kérünk téged, hogy ezt a szent munkát a Te szellemed által végezd el most közöttünk a Te dicsőségedre. Amen. Isten igéjét fogom olvasni a János evangéliuma 13. részéből, az első 5 versből. János evangéliuma 13. része, első 5 verséből olvasom Isten igéjét. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesúgta már Iskariótes Jódásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudva Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezt akkor megtetted, és köszönjük azt, hogy nekünk ebből az igéből van üzeneted a számunkra. Van ránk vonatkozó kijelentésed, van ránk vonatkozó rész ebből az eseményből. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy tárd most ezt elénk. Amen.
Amen.
Talán mindannyiunk számára egyértelmű, rég tudott dolog már, hogy az Úr Jézus, amikor ezt a lábmosást elvégzi, akkor tulajdonképpen a rabszolgáknak a munkáját végzi. Ugye abban az időben az volt a szokás, hogy a tehetősebb házaknál a rabszolgák a beérkezett vendégnek a lábát megmosták. Ezt nem a házigazda végezte, hanem az a házi szolga, aki ott volt az ő házánál. És az Úr Jézus nem is akkor, amikor belépnek az utolsó vacsorának a termébe, hanem úgy vacsora közben, jelezve ezzel, hogy jelképesen akar valamit kifejezni, valamit mondani, nem maga a lábmosás ténye a lényeg, hanem annál valami sokkal mélyebb értelmet akar az emberekkel, a tanítványaival is közölni. Tehát amikor így megmossa a tanítványoknak a lábát, akkor egy rabszolgának a munkáját végzi el. Amikor megmossák a lábát egy-egy ilyen vendégnek, aki talán nagyobb utat tett meg, hiszen nem volt akkoriban tömegközlekedés, mint hogy manapság, meg nem voltak olyan autók, meg nem voltak olyan közlekedési eszközök, poros lábbal érkezett, mert nem volt betonút sem, mint manapság. És amikor a rabszolga megmosta a lábát ennek a vendégnek, akkor annak két célja volt, kettős értelme volt. Hát először is annak a vendégnek nagyon jól esett, felüdült, felfrissült. Bizonyára egyikünk sem szeret koszosan ágyba feküdni, vagy izzadtan egész nap a nap hevében dolgozni, vagy pihenni. Kényelmetlen dolog minden ember számára. És amikor lefürdik, letisztul az ember, szinte teljesen felfrissül. Jó ez és fontos ez, azok a vendégek, akik megérkeztek az ő vendéglátójukhoz, amikor megmosták a lábukat, örültek annak, hogy nem voltak piszkosak, nem csípte a lábukat a por, örültek annak, hogy felüdülhettek egy kicsit a fárasztó út után. Másik értelme pedig az volt a lábmosásnak, hogy a gazdát is védte a piszokról. Tehát behordták volna ott a vendégek a sok port, a koszt, és hát a gazda is ugye védelmezte a saját házát, ügyelt a tisztaságra, és amikor megmosták a vendégeknek a lábát, azok lábukat, akkor tiszta lábbal léptek be az ő szobájukba. Tehát megtisztult maga a vendég is, és tiszta maradt maga a ház is. És amikor az Úr Jézus megmossa a tanítványoknak a lábát, akkor ezzel kifejezi mindezt a két dolgot, amiről most szót ejtettem, de szellemi értelemben, az örök élet értelmében az volt ennek a célja, hogy az Isten országába is így lépjünk be. Az Isten országában Isten vigyáz a rendre és a tisztaságra. Oda nem lehet akárhogyan bemenni. Le van írva, hogy mik azok a piszkos bűnök, mik azok a koszok, amellyel az ember nem léphet be az Isten országába. Több helyen is van ilyen felsorolás, amikor leírja, hogy akik ilyet és ilyet csinálnak, azok nem mehetnek be az Isten országába. Akik nem mossakodtak meg ezektől a bűnöktől, azok nem léphetnek be az Istennek az országába. Isten vigyáz az ő országának, az ő gyülekezetének, és a mennyei Jeruzsálemnek a tisztaságára, semmi tisztátalan oda nem mehet be. És Isten olyanokat hív az ő országába, akik maguk is megtisztultak. Amikor én is vágyakozom arra, hogy tisztán kerüljek az Isten színe elé. Milyen csodálatos dolog az, barátaim, amikor egy ember elkezd vágyakozni a tisztaság után. Amikor az ember egyszer csak feleszmér ennek a kavargó világnak valamelyik szegletén, valamelyik órájában, feleszmér és azt mondja, hogy én egy szennyes ember vagyok. Én egy bűnös ember vagyok. Olyan nagy dolog, amikor Isten tükröt állít az ember elé, és mint valaki, aki begyújtott a kazánba, és összemaszatolta az arcát korommal, de nem veszi észre, és úgy megy az utcára, mint akinek szólnak, hogy hát, barátom, töröld meg az arcodat, mert koszos vagy, akkor éppen elszégyeljük magunkat. Mikor az ember azon kapja magát, hogy nem rendezett az ábrázata, akkor igyekszik bemenni egy mellékhelyiségbe, ahol tükör is van, szépen lemosni magát, és azt mondja, jaj, én így mentem az emberek elé, hát hogy nézhettek rá, mennyit kataghattak rajtam. Olyan csodálatos dolog az Isten kegyelmi munkája, amikor az ember így észbe kap, Isten tükröt állít az élete elé, és rámutat arra, hogy te egy koszos ember vagy. Te neked meg kell, hogy tisztuljál. Te így nem vagy rendezett. Te így nem vagy rendben. A te életed nincs rendben. És az ember elkezd vágyakozni azután, hogy megtisztuljon. És amikor az Úr Jézus vére által megtörténik ez a megtisztulás, amikor az Úr Jézus megmossa őt, akkor olyan csodálatos dolog, sokkal jobb, mint a testi megtisztulás, mint egy jó zuhany a forró nyári napokon, annál sokkal jobb, amikor azt mondom, hogy megbocsátotta az én bűnemet. Megtisztított engem az én megváltóm. Én most már így mehetek az ő országába. Tehát Isten ajándéka is a megtisztulás, áldott lehetősége a vágyakozó, a tisztaság után vágyakozó lelkemnek, hogy megtisztulhatok, de az Isten elvárása is. Ő akarja, és nem is enged be tisztátalant oda. Amikor olyan idős lehettem, mint ma Szilviék, akkor nekem tanították az iskolában, hát még annak a rendszernek az alkotmányát, persze a legfontosabb pontjait, és ha jól emlékszem, a legelső az volt, azon túl, hogy Magyarország négy köztársaság, mert akkor még az volt, az ezutáni pont az úgy hangzott, hogy Magyarországon alapvető jog és kötelezettség a munkához való jog, és a munkavégzésnek a kötelezettsége. Hát, ma már nem így van, nagyon sok a munkanélküli, de akkor lehetett dolgozni, tehát ezt a lehetőséget biztosította az állam, és az emberek örülhettek, hogy hát vagy így, vagy úgy, de találtak munkát. De kötelezettség is volt. És akkor még volt olyan, hogy közveszélyes munka kerülő, aki nem akar dolgozni, azt bizony a törvény erejével üldözték. Na hát, a Jézus Krisztus vérében való megtisztulás, ilyen joga az én lelkemnek, de ilyen kötelezettsége is az én lelkemnek. Nekem jogom van az Istenhez járulni. Engem senki attól el nem választhat, mert nekem Isten biztosított egy jogot, hogy hozzá menjek és megtisztuljak. Engem ettől egyetlen dolog tarthat távol, a saját család szívem, de senki más. Mert nekem jogom van az Istentől arra, hogy én megtisztuljak. De nekem kötelességem is. És hogyha nem teljesítem ezt a kötelességemet, akkor annak büntetés, fenyítés lesz a része, a következménye, és nem léphetek be oda, ahova csak tiszta lábbal lehet belépni. Ahova csak megtisztulva lehet belépni. Nézzük most ezek után, hogy egy kicsit a célokra tekintettünk, hogy miért is mossa meg az Úr Jézus az övéit, meg az övéinek a lábát is. Nézzük meg azt, hogy mi indította erre a cselekedetre. Eddig azt néztük, hogy milyen cél vezérelte, most azt nézzük meg, hogy milyen indítékok vezérelték az Úr Jézus. Mit a lábmosásnak az indítékai? Hát ezeket olvastam fel ebben az első öt versben. A lábmosás indítékait, és én három pontba soroltam ezeket az indítékokat, melyek közül az első az, hogy az Úr Jézus tudta azt, hogy eljött az ő órája, és hogy átmenjen az ő atyához. Azért végzett ilyen alantas munkát az Úr Jézus, azért tudott rabszolga munkát végezni, mert nem kötődött ehhez a világhoz. Mert ahogy olvastam is, ahogy kezdődött ez a felolvasott szakasz, tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához. Tudta az Úr Jézus, hogy neki el fog jönni az ő órája. Itt, ezen a földön lezárult. És ott az én mennyei atyámnál hamarosan el fog kezdődni valami örök, valami változhatatlan, valami megbánhatatlan. Most el kell szenvednem a halált, de a halál én rajtam soha többé nem fog uralkodni. Elhagyom ezt a földi létet, és belépek majd az örök mennyei létbe. És emiatt, hogy ezt tudta, nem kötődött az evilági dolgokhoz. Nem az evilági értékrend szerint rendezte be az ő életét, és nem evilági értékrendje szerint gondolkodott. Olyan volt, mint aki az egyik világból átmegy a másik világba, de ez az egyik világ, ez egy olyan szükséges rossz, és a másik világ pedig maradandó, áldott, ott örökké ott lesz. Az eljövendőhöz kötődött, és nem ehhez kötődött. És ha ehhez kötődött volna, akkor az ő értékrendje szerint túlzottan alantas lett volna ilyen szolgálatot végeznie. Ha e világhoz kötődött volna, akkor vállalta volna azt, amikor királyá akarták koronázni. Hogy legyen a népnek a királya. És akkor minden nap adott volna neki kenyeret. Kiment volna a temetőbe, és akik csak hozták be a halottaikat, azokat mind megállította volna, és az összes halottat feltámasztotta volna az Úr Jézus. Ha ennek a világnak az értékrendjéhez ragaszkodott volna. Elment volna a kórházakba, végigjárt volna minden beteget, az összes rátette volna a kezét, és mindegyiket meggyógyította volna. Körüljárta volna a földet, ahány megszállott csak létezik, és mindegyikből kiűzte volna az ördögöt. De hogy törődött volna ő lábmosással, élvezte volna az emberek ünneplését, élvezte volna, hogy ő a világnak a királya, fejedelme, aki minden országot ellát kenyérrel, mert meg tud sokasítani nagyon keveset is, aki minden népnek a betegjeit meggyógyítja, minden népnek a halottait feltámasztja, minden ördöngösből kiűzi az ördögöt. Élvezte volna a népszerűséget. Tesztelget volna az emberek előtt. Hogyha e világi értékrend szerint gondolkodott volna az Úr Jézus, akkor ha vállalta is volna a golgotai kereszthalált, a kísértésben úgy reagált volna, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, hogy leszállt volna. És azt mondta, lássátok, hogy én Istennek milyen nagy fia vagyok. Hogy én még le tudok jönni a keresztről is. Nekem nincs erre emberi segítségre szükségem, mert én magamtól, angyalok segítségével leszállok a keresztről, és így bizonyítom nektek, hogy én Isten hatalmas fia vagyok. Az Úr Jézus nem így gondolkodott. Az Úr Jézus nem emberi indítékot vezérelték. Mennyeiekkel törődött. Mi a mennyei valóság? Mi van a láthatók mögött? A lényeget kereste. A láthatatlan lényeget kereste. Ami az atyánál volt elrejtve, azt akarta kikutatni, és azt is kutatta ki. Azt kapta meg az Istentől, amit Isten akart, felismerte az ő akaratát, és megcselekedte. És mentes volt az ilyen dolgoktól, hogy jaj, hát ez méltatlan hozzám, hogy én ilyen csúnya, piszkos ügyekkel foglalkozzak, mint a koszos tanítványaimnak a koszos lába. Nem ez motiválta ő. Megtette ő ezt, mert mentes volt ettől a világtól. El volt szakadva a szívében. El volt szakadva ettől a világtól, és a mennyel volt összekötve. Elmegyek, eljött az én órám, amikor elvágják az életemet ezen a földön, és amikor átmegyek az én mennyei atyámhoz. Olyan csodálatos ez. Hogyha megmondanák neked, talán a fiatalokat tudja ezt talán jobban megdöbbenteni, de mindenkit, ha megmondanák neked, hogy te rákos beteg vagy, és fél évet adunk neked, és biztos, hogy elpusztulsz, hogyan folytatnád? Testvérek, én ezzel ebbe belegondoltam. Rákos beteg vagy, vége, fél év múlva el fogunk temetni, és tegyük fel, hogy ez tényleg így lenne. Azt hiszem, hogy egészen máshogy élnék. Egészen máshogy hirdetném az igét. Egészen máshogy élném a hétköznapjaimat. Próbálnám az utolsó órákat is kihasználni arra, hogy az emberekkel közöljem az evangéliumot, mert eljött az én órám. Lejár itt a földön a szolgálati idő. És akkor mindent megtennék azért, hogy a mennyei dolgok érvényesüljenek, mert ezt a földit úgyis el kell veszítsem. Úgy se tarthat itt semmi. Nem meg kell, hogy halljak. Testvérek, az Úr Jézus az egész életét így töltötte el. Tudta, hogy el fog jönni az ő órája, és az egész életében úgy rendezkedett be, hogy én itt hagyom ezt a földet. Nekem itt nem olyan sok van hátra. Én a mennybe készülök. És testvérek, olyan furcsa dolog az, hogy mi mégis, mi hívők, mi sokszor úgy éljük a hétköznapjainkat, mintha mi ide lennénk kikötve egy örök életre erre a földre. Mintha nem is lenne halál. Mintha nem is kéne innen elköltözni. Mintha mindig az örök életünket itt töltenénk. Úgy össze tudjuk láncolni magunkat ezzel a világgal és ennek a világnak az értékrendjével. Nekünk van olyan, hogy jaj, hát ez alantas dolog, mi ezt nem csináljuk meg. Nekünk van olyan, hogy igen, az olyan magasztos, az olyan kívánatos, az a meggazdagodás, az a siker, az a fény, azok a testi élvezetek, milyen kívánatosak. Én akarom, kell nekem az. Mintha állandóan itt kellene éljünk ezen a földön. Testvérek, nekünk úgy kell élni, hogy tudjuk azt, hogy eljön az én órám, és átmegyek az én atyámhoz. Egy hívőnek így kell élni ezen a földön. És szakítania kell ennek a földnek az értékrendszerével, gondolkodásmódjával. Ha vajon meg tudjuk-e ezt tenni? Vajon úgy élte, mint akinek eljön egyszer az ő órája? Vajon úgy élte, mint aki átmegy az ő mennyei atyához? Nézzük a második pontot, amelyet én így neveztem ebből az igéből, ami a lábmosás indítékai között, három közül nekem a második, ez pedig talán a legszívmelengetőbb, amikor azt mondja, hogy szerette az övéit. Az Úr Jézus szerette az övéit. Hát testvére, talán most így a gyülekezet előtt állva azt mondhatják, hogy én egy ige hirdető vagyok, de ha hazamegyek, akkor otthon nem ige hirdetőként fogadnak, hanem édesapaként a gyermekeim, és hát édesapa is vagyok. És amikor otthon látom, hogy a kisgyermek nem tudja bekötni a cipőjét, mert próbálkozik ugyanis, van is rajta még úgy is, ahogy kell, tehát megtanulta, hogy szabályszerűen bekötni a cipőjét, de hát 4-5 lépés után csak kioldódik az a kötés, lebeg a cipőfűző, elesik, rálép, sáros lesz. Testvérek, akkor én az édesapa, aki a család feje kell, hogy legyek, Isten igéje szerint a család papja, vezetője, első számú ember a családban, és alám vannak rendelve a feleségem és az összes kicsi gyerek, akkor én testvérek lehajolok, és bekötöm a gyermekemnek a cipőjét. Amikor oda megy a kicsi az ebéd után, mint ahogy hát ez minden nap így van, hogy olyan matatos, hogy még a feje búdján is ott van a tészta, meg a hús, és bemegy a fürdőszobába, és hát tanítjuk őket önállóságra, önálló evésre, meg önálló mosdásra is. Hát az önálló evésnek a vége az, hogy mindene olyan ételmaradékos, és az önálló mosdásnak meg az a vége, hogy az is marad. Olyan koszos marad ő, ahogyan felkelt az asztaltól, talán a vízzel egy kicsit még jobban szép tudja maszatolni. És akkor én az apa, a család feje oda megyek, és megmosom. Mert látom, hogy koszos maradt. Letörlöm a kis kezét, megmutatom, hogyan kell dörzsölni, hogyan kell bánni a szappannal, és aztán utána ő megtörölközik a kis törölközőjével, persze úgy, hogy tiszta víz marad minden, akkor én meg is törlöm utána a kis arcát, a kezét, rendbe teszem és megtisztítom. A szomszéd gyerekekkel nem szoktam ezt megtenni, mert azokat a saját apjuk teszi rendbe, ha rendbe teszi, én az enyémeket rendbe akarom tenni, és az enyémekkel megteszem. Az Úr Jézus Krisztus ugyanígy van. Szerette az övéit. És látta, hogy koszos a lábuk. És azt mondta, ilyen lábbal nem lehet tovább menni. Koszosak voltak ők teljesen, mondja is nekik, hogy aki megfürödött, annak nincs már szüksége arra, hogy újból megfürödjék. Tehát ő megtisztította először az egész ember. És azután, amikor látta, hogy hát akar ő, meg van tanítva, és akar ő cipőt kötni, mint az én gyermekem, akar ő megmosdani, mint az én gyermekem, tudja ő, hogy rossz a bűn, és akarja ő elkerülni, de nem sikerül neki. Akarja ő a jót, de nem megy neki. Nem akar ő tőlem engem megtagadni, de megtagadott. Gyenge, kicsi még hozzá, nem tudja. Bűnös. Erőtelen az ő lelke. A teste kézde, a lelke erőtelen. Tudja, az Úr Jézus lehajol és megmossa a bűnösöknek a lábát. Szerette az övéit. Testvérem, te szereted-e a tiédet? Szereted-e a tiédet? Hát ki az enyém? Mondhatnám, hát erről beszéltem eddig a gyermekem. De ez nagyon igaz, hogy a gyermekem, de azért hadd jöjjön csak elő az a példázat, amikor azt kérdezem, hogy ki az enyém. Hogy ment egyszer egy férfi Jeruzsálemből Jerikóba, és útközben megtámadták őt a rablók, megverték, kifosztották, és ott hagyták sebesülten az útat. Na, az ilyen összeverett, sebesült ember az a tiéd. Mint ahogy annak a samáriai idegennek, akinek vallásbeli évszázados hagyományra visszatekintő vallásbeli összeütközése volt ezzel az összevert zsidóval, ez a példázatbeli samáriai ember oda ment, és az övének tekintette, mintha az apja lett volna, vagy a fia, kimosta a sebeit, fektette a szamárra, elvitte a vendégfogadóba, és kifizette az ő gyógyítatásának, rendberakásának a költségét. Szerette az övéit az Úr Jézus. Mikor jöttek az övéi, az ő testi anyja és az ő testi testvérei, akkor azt mondta, rámutatott a gyülekezet, akik hallgatták, ímé, az én apám, az én anyám, az én fitestvéreim, nőtestvéreim, akik hallgatják és cselekszik az én mennyei atyám akaratát, ők az enyémek. Na most így kérdezem, hogy te szereted-e a tiédet? Az Úr Jézus látta, hogy hát nem megy az övéinek ez a hívő élet, bekoszolták a lábukat, és nem azt mondta, hogy adtam egy esélyt, megmostalak titeket, nagy árat fizettem érte, de csak bekoszoltátok magatokat, hát akkor távozzatok tőlem, nem lehajolt, és megmosta a lábukat. Te szereted el a tiédet. A harmadik indítéka annak, amelyet én kaptam, megláttam az igéből, az pedig az, hogy az Úr Jézusnak hatalma volt. Így olvassuk, tudván Jézus, hogy az Atya minden hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját. Tudta, hogy az Atya minden hatalmat néki adott. Azt olvassuk, hogy a Júdás szívébe ekkor már belesúgta az ördög, hogy árulja el az Úr Jézust. Ez egy roppant veszélyes dolog, amikor az ördög elkezd sugdolózni. Elkezd kérdezősködni. Elkezd kis kövecskéket beépíteni. Elkezd csöpögni, mint a háztető, amikor még nem ömlik a víz, csak egy-egy csöpp beesik a szobába. Elkezd sugdolózni. Mi lenne, ha elárulnád? Ha nem olyan nagy dolog. Akkor kiállna, hogy ő az Isten fia is. Nem maradnél titokban. Csináld meg. Sug. Egy halk sugallat. Egy apró kicsi gondolat. De már nem a fülébe sugta ezt, nem azt olvassuk a fülébe, már a szívébe sugta bele. Már benne volt a szívében ez a gondolat, már forgatta. Testvérek, addig nincs baj, amíg a fülünkbe sugdos az ördög. Jönnek ezek a hasonló gondolatok nekünk is. Nem olyan nagy dolog az. Lehet attól még hívő. Nem kell olyan komolyan venni. Ez még belefér. Várjál még a megtéréssel. Sugdos. Amíg a fülünkbe hangzik ez a szó, testvérek, azt nem tudjuk megakadályozni, de felelhetünk rá, úgy, ahogy az Úr Jézus egyszerűen távol tőlem Sátán. Mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem az emberek szerint gondolkodol. És meg van írva, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád. Ez egy egyszerű, rövid felelet, el fog menni az ördög. Álljatok ellene, és elfut tőletek. Aki ellene áll, attól elfut. Ez egy törvényszerűség. Nincs olyan hívő, akitől az ördög ne félne. Ha nem áll, ha ellene áll. Ha nem áll ellene, akkor nem fél. A leggyengébb, a legkisebb, a legfiatalabb, a legtörékenyebb hívő, ha ellene áll az ördögnek, elfut. Nincs más lehetősége, mert Jézus áll ott mellette. Attól ijed meg az ördög, attól fut el. Júdásnak már nem a fülébe sugdosott az ördög, azon már rég túl volt. Most már a szívébe ment ez a sugallat. Belement a szívébe. Hogy a szívünk ellátja vérrel, élettel az egész testünket, úgy a szellemi értelemben vett szív középpontja mi egész életünknek. És átjárta, ami a szívébe ment sugallat, átjárta az ő egész lelkületét, az ő egész életét, és egy dolog motivált már benne, hogyan tudnám elárulni Jézust. Már benne volt a szívébe ez a méreg, már a véráram körülvitte az ő lelkébe, minden porcikáját kitöltötte ez a gondolat. Hogyan árulhatnám el Jézust? Kereste a módját. És az Úr Jézus nagyon jól tudta ezt, hatalma volt arra, hogy tudja ezt, mondta is már jó előre, egy közületek ördög, mert tudta, hogy ki fogja őt elárulni, és testvérek, ez az Úr Jézus, aki ezt tudta, akinek ilyen nagy hatalma volt, hogy ezt tudta, ez az Úr Jézus megmossa Júdásnak a lábát. Nem hagyta ki Júdást. Majd Júdás később szalad el, akkor már belement a Sátán Júdásba. akkor már átvette a kormányzást az ördög. Nem csak egy gondolat, hanem maga személyesen uralta az életét és vezette be, az majd később jön. Itt belesúgja a szívébe, tele van már ezzel a gondolattal, és ennek az árulónak a lábát megmosta Jézus. Ha csak annyi hatalma lett volna az Úr Jézusnak, hogy betegeket gyógyítson. Ha csak annyi hatalma lett volna az Úr Jézusnak, hogy halottakat támasszon. Ha csak annyi hatalma lett volna az Úr Jézus, hogy a jövendőbe lásson. Ha csak annyi hatalma lett volna az Úr Jézusnak, hogy belelássod a szívbe és a gondolatokba, akkor azt mondta volna, hogy Júdással vigyázzatok, mert ő az áruló. Akadályozzátok meg, hogy eláruljon engem. Csodálkoztak volna, hú, micsoda hatalma van, még ezt is tudja. De az Úr Jézusnak ennél nagyobb hatalma volt, amit egy helyen ő maga így fogalmaz meg, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Van hatalmam, hogy letegyem az én életemet, és hatalmam van arra, hogy felvegyem az én életemet. Ez volt a legnagyobb hatalom az Úr Jézus kezébe. Bűnöket megbocsátani a földön. És amikor megmossa Júdásnak a lábát, ezzel a hatalmával él. Ha nem lett volna ekkora hatalma, csak nagy hatalma lett volna, akkor elzavarta volna Júdás. Vagy megakadályozta volna Júdás. De mivel volt arra hatalma, hogy felvegye majd az ő életét, hogy feltámadjon a halálból, erre volt hatalma előre, az Atya neki adott minden hatalmat. Tudta ezt Jézus? Mivel ez a hatalom az ő birtokában volt, ezért megmerte mosni a Júdásnak a lábát is. Ezért megmert bocsátani előre, késznek mutatkozott a bűnbocsánatra, Júdás felé is, hatalma volt erre. Csak Júdás nem kért tőle soha, egyszer sem bocsánatot. Ez lett a vesze, de Jézusnak hatalma volt arra, hogy az ő lábát is megmossa. Az Úr Jézusnak hatalma volt szeretni, és megbocsátani is. Sokkal több hatalma volt annál, hogy ne tegye meg, hogy megmossa a lábát. Sokkal több hatalma volt. Ennek a hatalomnak a birtokában megmerte mosni. A te hatalmad meddig terjed? Mire terjed az a hatalom, amelyről úgy beszél az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, aki befogad engem, hatalmat ad az Isten arra, hogy az Isten fia legyen. Mire elég neked az a hatalom, amit Istentől kaptál? Van-e hatalmad letenni az életedet az Isten kezébe? Kaptál-e erre Istentől jogosítványt? Kaptál-e erre képesítést, készséget, akaratot? Letedd az életedet úgy, hogy van bűnöstül, ajándékaiddal, örömeiddel, bánataiddal, betegségeddel, javaiddal, pénzeddel, mindennel együtt oda az Isten kezébe. Van-e erre hatalmad? Mint hogy az Úr Jézus tette. Van-e hatalmad arra, hogy majd felvedd a te életedet a mennyei Jeruzsálemben? Kaptál-e Istentől hatalmat arra, hogy örökké élj? Kaptál-e Istentől hatalmat arra, hogy megbocsásd a földön a bűnöket? Van-e hatalmad megbocsátani a tiédnek? Van-e hatalmad arra, hogy szeressél? Hogy megmozd a lábait a bűnösöknek, az embereknek, a gyülekezeti társadnak, a hitetlen rokonodnak. Ha nincs, akkor nem. Akkor ez nem megy. Akkor félni fog. Alantasnak tartod. Attól félsz, hogy amikor lehajolsz, hogy megmozd a lábát, beléd rúg. Attól félsz. De az Úr Jézusnak hatalma volt arra, hogy megmossa Júdásnak a lábát, belerugott, de hatalma volt elszenvedni ezt. És hatalma volt legyőzni ezt. És hatalma volt szeretni egy bűnöst. Hogyha neked is hatalmad van megbocsátani a földön a bűnöket, ha hatalmad van letenni az életedet az Isten kezébe és az örök életet felvenni, ha hatalmad van egészen máshogy fogsz a bűnösökhöz viszonyulni. És egészen máshogy fogsz a saját életedhez viszonyulni. Akkor minden megváltozik. Benned minden megváltozik körülötted, és minden megváltozik általad. Ha élsz ezzel a hatalmaddal, akkor olyan dolgokat cselekszel, hogy az emberek ámulni fognak, csodálkozni fognak. Az Úr Jézus hatalmán is csodálkoztak. Lecsendesíti a tenger, megsokasítja a kenyeret, de ugyanakkor lehajol a bűnöshöz és megmossa a lábát. Annyi áldást mond, de ugyanakkor keményen megfeddi a farizeusokat. Ha van hatalmad az Istentől, akkor olyan dolgokat fog cselekedni, amely lehet, hogy botránkoztatják az embereket, de mégis ez fogja őket elsegíteni az örök életre. Egészen máshogy fogsz viszonyulni a bűnös emberekhez, hogyha élsz ezzel a hatalmaddal. Hadd fejezzem be azzal, hogy meg kell lássuk azt, hogy az Úr Jézus olyan jó hozzánk. Olyan jó hozzánk. Oda jön ő még a Júdáshoz is, még te hozzád is oda jön, megmoss téged, megmoss a lábadat, nem fél attól, hogy belerugsz, pedig belerugsz, de nem fél attól. Hatalma van elszenvedni azt. És azt is meg kell lássuk, hogy mi olyan rosszak vagyunk ő hozzá. Egyáltalán méltatlan az a beszéd, az a cselekedet, amikkel csak az elmúlt héten sértettük az ő szentségét, az ő igazságát. Méltatlan, hogy a mi ruhánkat beszennyeztük, a mi lábunkat besároztuk. Méltatlan ő hozzá. Olyan rosszak vagyunk mi. Meg kell, hogy lássuk, hogyha a kettő közül választani kellene, a kettő közé kéne minket besorolni, akkor nekünk Júdás mellett van a helyünk. És nem az Úr Jézus mellett. Hát, ez a felállás az Úr Jézus részéről nem változhat. Ő továbbra is olyan jó marad hozzánk. Ebben nem lesz változás. De a másik területen igenis kell, hogy legyen változás. Hogy én olyan rossz vagyok, lehet jobbulni. Mire alkalmas a teljes írás? A megjobbításra is alkalmas. Hát váljon azzá ez az ige szakasz, és ez az ige hirdetés is.